25 számú.
Valóban hasonlítani tudjunk erre a csodálatos életre, amit ő élt ezen a földön. Hogy mindazt, amit ő megfogalmazott, főleg az aranyszabályban, komolyan tudjuk venni. Hiszen ő egyszerű a szabály, és mégis olyan mélységes. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük a te áldásaidat, és köszönjük, hogy megáldod az életem a szólóját. Köszönjük, hogy adtál neki üzenetet, és köszönjük azt, hogy ezt az üzenetet be szeretnénk fogadni, és be tudjuk fogadni, mert megígérted, hogy amennyiben ezt kérjük tőled, akkor ezt meg is adod nekünk. Kérjük szépen arra, hogy erre méltóan, ehhez méltóan tudjuk ezen az Isten tiszteletben részt venni. És köszönjük azt neked, hogy ingyen kegyelmet adva előkészíted bennünket az örök életre, Jézus Krisztus által. Zsoltárból idézek egy gondolatot. Mégpedig az 50. Zsoltárból, ahol azt mondja a Teremtő, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett minden fogadásodat. Imádkozzunk azért, hogy mindazt adjunk a Teremtőnek, az jó cél szolgálunk. Mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy megteremtetted a lehetőségét annak, hogy dolgozhatunk, és hálásak vagyunk azért, hogy hatnapi munkából nem csak pénzt, hanem más egyéb tanítást is hordozol, ami számunkra is adsz. Hálásak vagyunk azért, jó atyánk, hogy mindenki a maga ereje szerint tud alakozni. Kérünk szépen arra, hogy a te ígéretedet betöltvén mindez azt a szél szolgál, amire rendelted. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, attól, hogy még több legyen benned a bizalmunk, hogy még inkább neked tudjuk ajánlani az életünket, még akkor is, hogy a sok sebzésünk és botlásunk De kérünk szépen, hogy ezek ellenére, ezektől megtisztítva, te legyél, hogy őszintén Jézus Krisztus által.
Amen.
A vers címe bele. Beled álmodom az éjjel álmai, mint zarándok itt éjben szent vágyavics. Veled dalolom az élet dallamát, mert az ő hangja a szívem hatja át. Vele járom az élet ösvényét, ha messziről a bűnök örvénye itt. Vele taposom az élet rögeit, vele viselem az élet szögeit. Vele ürítem a bánat poharát, vele hordozom a tövis koronát. Vele járok, kelek és vele dolgozom, vele fájdalom, hogy könnyen hordozom. Jézus, te vagy nékem az élet és az öröm, s ha mindig veled járok, köszönöm.
Köszönjük szépen. Egy bizonságtétel, és aztán még az igényhirdetés előtt az én engedélyem, hogy egy két fontos hirdetés volt. A bizonságtétel és a hirdetést is meg fogja lenni megosztani, úgyhogy ennek tudatában akkor folytatjuk az Isten tiszteletet.
Gyerektörténet helyett lesz egy bizonságtevés, mert ma reggel fölhívotta, vagy tegnap este fölhívott tagja, hogy nem tud jönni. És ő lett volna a gyerektörténetes, de én most ha játszol, ezzel készültem, úgyhogy inkább egy bizonyságomat osztom meg, mert írtam múltkor a listára, hogy nem nagyon szeretem kírni a homlokomra, de tudom, hogy ebből érti más is. Úgyhogy ezért inkább gyerektörténet helyett ezt mondanám, mert mindenkinek biztos jó tapasztalatot fogadni. Amikor még csak jártam a gyülekezetbe, barátkozó voltam, szerintem hallják, eljut odáig a hangú. Halljátok? Szuper! És talán még nem is készültem, sőt, biztos, hogy nem készültem még keresztségre, de Jóskáik már bőszen jártak hozzám. Tehát mondhatom azt, hogy Jézussal jártam, és nagyon, nagyon komolyan. De akkor még ugye egyedül neveltem a két gyerekemet, nem vetett fel a pénzt, és jött a karácsony. És összesen volt karácsony előtt 10.000 forintom, és azt föl is váltottam, hát vásároltam belőle, és volt egy utolsó 5.000-esen, ezt egy kisboltba váltottam fel, ott vásároltam, és maradt egy utolsó 5.000 forintom, mondom, karácsony előtt, akkor megveszem még, amit kell, húst, rengeteg mandarin, mert ezt nagyon szeretjük mindannyian, és Danikával voltam együtt vásárolni, és amikor odaértünk a kasszához, azt mondta a kasszás őt, hogy ez az 5.000-es hamis. És mondtam, hogy hát én ezt nem hiszem el, mert amikor emlékszem, hogy az utolsó 10.000-esemet váltottam föl a kisboltba, akkor még mondtam is a pénztáros hölgynek, hogy legyen szíves, nézze meg, hogy ez jó ez a pénz, mert nekem kicsit furcsa. Be is dugta az a UV-fény alá. Azt mondta, hogy ez rendben van. Én ugye nem tudtam a pult mögé nézni, hogy ez valóban hamis-e, világít-e vagy sem. Na és akkor, amikor ott voltam a nagy üzletben, és azt mondta a pénztáros, hogy ez a pénz hamis, akkor azt mondtam, hogy akkor most ilyen komi van. Kérdezte, hogy tudok-e fizetni? Mondom, nincs, ez az utolsó 5.000-esem. Mondta, jó, hát akkor kihívják a rendőrséget. Hát mondom, jó, akkor hívják ki a rendőrséget. Ki is hívták a rendőrséget. Danika ott volt, én ugye potyogtattam a könnyemet, mert más nagyon nem tudtam, de olyan nagyon nagy békesség és nyugalom volt rajtam mindamellett. És hát eszembe is jutott az, hogy most oké, hogy nem tudok vásárolni, oké, hogy nincsen semmi pénzem, jön a karácsony, és utána mit fogok enni adni a gyerekeimnek. És ki is jött a rendőr, kettő nagyon kedves rendőrbácsi jött ki, mondtak, hogy hát muszájuk, hogy elvigyenek engem az őrse, ugye, mert... És elmondtam ezt a történetemet, hogy ezt tudom, hogy honnan kaptam ezt a pénzt, és mi volt a története. És nagyon kedvesek voltak, míg a rendőr azt is mondta, hogy menjen előre, hölgyem a boltba, hogy nehogy azt higgyék, hogy azért visszük el, mert lopott. Úgyhogy én így előre mentem, beültem életembe először rendőrkocsiba, nagyon kényelmetlen volt. Be is mentünk a rendőrőssel, kihallgatás, törödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Mindenik így letisztázódott. Azóta is nagyon jó kapcsolatban volt, tehát nagyon jó kapcsolatban voltam, amíg ott laktam ott a Hadház utcában az áruháznak a vezetőjével, és annak ellenére, hogy tudtam, hogy nincsen pénzem, és nem tudom, milyen lesz a karácsom, mindvégig az eljárás alatt is, meg utána is, és ugye pont hétvégére esett a karácsony, nem hétvégére, azt hiszem, kedszerda csütörtökre, igen, annak ellenére rendkívül nyugodt voltam és még rengeteget imádkoztam, és éreztem is, hogy Isten ad erőt. És ez volt, azt hiszem, így szombat vagy vasárnap vásároltam, igen, és hétfőn arra keltem föl, hogy jött az SMS, hogy megjött a januári fizetésem. És nem hagyott az Úr egyedül, és nem hagyott abban a helyzetben, hogy nem tudok egy szép karácsonyt csinálni. Nyilván nem a pénztől lesz szép egy karácsony, de az, hogy tudjam azt az ételt adni a szeretteimnek, vagy azt a egyáltalán abban a nyugalomban eltölteni a karácsonyt, ezt a szeretet ünnepét a családom körében, ehhez adott nekem erőt, és ez azóta is nekem egy olyan bizonyság, hogy tudom, hogy az Úr velem van, és nem fog benne hagyni ilyen helyzetekben. Úgyhogy ez az egyik bizonyság tevésem van, még majd megosztom. Köszönöm.
Örülünk, hogy Laci ismét köztünk van, hónap második szombatján, és hát a Jóisten áldja meg a mindeni szolgálatodat.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Erről a táborról majd azért tényleg beszélünk még, mert át kell gondolni valóban az anyagiakat, hogy tudjuk, mint tudjuk. Mert tehát tényleg tavaly is, nem mennyien voltunk összesen? 16-an? Tessék? 16 gyerek. Úgy összesen mennyien voltunk? 20 fő voltunk. Tehát körülbelül most is ugyanannyi anyag, tehát a pénzünk körülbelül ugyanannyi lesz, ha minden jól megy, ezért kell ezt átgondolni, hogy beférjünk. De szombatiskolán hallottunk Müller Györgyről, igaz? És hiszem azt, hogyha hittel vagy, akkor meg lehet találni azt a helyet, azt a szállást, meg lehet találni azt a körülményeket, ahogyan, hogy el tudunk lenni, és hasznára leszünk ezeknek a családoknak. Biztos vagyok benne, hogy szükségnek szükség van rá. Tehát valóban ezeknek a családoknak is szükségük van rá, és hiszem azt, hogy nekünk is szükségünk van rá, hogy tudjunk segíteni ezeknek az embereknek. Hisz ez a gyülekezet is úgy alakult, hogy ez egy célkitűzése volt, ez egy ajándéka volt a gyülekezetnek, mondhatjuk úgy is, hogy ez egy lelki ajándéka volt a gyülekezetnek, hogy a körülöttük lévőkön segítsen, és a lelki ajándékok azok pedig mindig haszonra adatnak. Ezt is nagyon jól tudjuk. Azért vannak a lelki ajándékok, hogy hasznossá tegyenek bennünket. Nem azért adatnak a lelki ajándékok, hogy jobbá tegyenek, hogy szentebbé tegyenek bennünket, hanem hogy hasznossá tegyenek bennünket. És ez egy nagyon hasznos tett és hasznos cselekedet. A lélek gyümölcsei azok, amelyek jobbá tesznek bennünket, amelyek Krisztushoz hasonlóvá tesznek bennünket, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És ha ezeket megkaptuk, akkor kapjuk a léleknek az ajándékait, a lelki ajándékokat. Azok mindig ezt követik. És én hiszem azt, hogyha ezt már kaptuk és megkaptuk, akkor használnunk is kell, és ebben a táborban is jól fogjuk tudni használni. Amikor bejöttem ide reggel, így szombatiskola előtt, és leültem arra a székre, akkor nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, vagy hogy voltatok vele, engem egy olyan békesség töltött el. Engem egy olyan nyugalom töltött el. Nem volt egy könnyű hetem, elég sok minden zaklatott volt az életemben, sőt, még tegnap este egy bizottságunk volt, ma reggel már egy más gyülekezetekből is két testvér is hívott különböző problémákkal, ami nem baj, aminek örülök, nem azért mondom ezt el, hisz ezért vagyok, csak mégis valahol kicsit zaklatott voltam, és olyan jó volt bejönni ide, jó volt leülni, És úgy valahol éreztem azt, hogy most megnyugodtam. És azt hiszem, hogy valamennyien vagy többen így vagytok ezzel. Mert tudom azt, hogy senkinek nem könnyű a élete, senkinek nem könnyű a helyzete, de és főleg akkor, hogyha Sátán is támad bennünket. De itt vagyunk azért, hogy megpihenjünk, megnyugodjunk, itt vagyunk azért, hogy Isten igéjéből táplálkozzunk. Mai alkalommal egy olyan fejezetből szeretném, ha közösen elmélkednénk és közösen gondolkodnánk. Mikor úgy kezdtük meg az Isten tiszteletet, hogy Viktor nem volt itt, hanem ott volt hátul az orgonánál, gondoltam azt is, hogy akkor ha már így egyedül hagytatok itt engem, akkor én meg ide jövök középre, ide jövök elére is közétek, de aztán Viktor ide jött mellém, de akkor is itt vagyunk, és szeretném azt, ha közösen elgondolkodnánk erről a fejezetről, és közösen próbálnánk meg megfejteni ennek a fejezetnek a mondani valóját. Ez a Máté evangéliumának a 24. fejezete. És most azt gondoljátok, hogy ismerjük már ezt a fejezetet. Erről hallottunk már a legtöbb prédikációt. És valóban így is van. Én is nagyon-nagyon sokszor prédikáltam már Máté evangéliumának a 24. fejezetéről. És mikor erről a fejezetről prédikálok, hallunk prédikációt, akkor miről szoktunk hallani? Miről szól a 24. fejezet?
Utolsó
időnapokról. Felkészülésről, igen, hogy készüljünk fel, melyek a jelek, az utolsó időknek a jelei, és Jézus elmondja, hogy hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, és felsorolja, elmondja ezeket a jeleket. Általában erről szoktunk beszélni, és elmondjuk azt, hogy itt a 24. fejezetnek a kulcs igéje, a 42. vers, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. És akkor tudunk beszélni, és szoktunk beszélni erről, hogy mit jelent az, hogy vigyázni. És itt van Máté evangélium a 24. fejezetének a végén, és a 25. fejezetében is 4 példázat, amely bemutatja azt, hogy mit jelent vigyázni. Azt, hogy én odafigyelek a másik emberre. És valóban, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében ezt mondja el. De én mégis most egy olyan versekről szeretnék beszélni, és szeretném, ha közösen ezeket tanulmányoznánk, amelyekről nagyon keveset szoktunk beszélni, amit úgy át szoktunk ugrani Máté evangéliumának a 24. fejezetének a tanulmányozásánál és az olvasásánál. Ez a 14-től a 18. versig tart. Máté evangélium a 24. fejezetének a 14. versétől a 18. verséig olvassuk az igét. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Judában lesznek, fussatok a hegyekre, a ház tetején lévő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivegyen, és a mezőn lévő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Mennyire érthetők ezek az igék? Máté evangélium a 24. fejezetünk a többi részét, azt viszonylag értjük. Értjük azt, hogy amikor arról beszél Jézus, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ellen, amikor azt mondja, hogy sok hamis próféta támad, de aki mindig gálhatatos marad, az üdvözül. De vajon mit jelentenek ezek? Mennyire érthetőek ezek? A 14. versben azt olvassuk, hogy az a kérdés, hogy vajon mikor jön el a vég? Mikor jön el a vég? És erre adja meg a választ Jézus. És két meghatározást is elmond. Van a 14. vers, erre a részre lehet ezt felosztani, illetve a 15-től a 18. verséig. A 14. versben mit mond el? Mit mond el Jézus? És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világul, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Elmondja azt, hogy egyedülállóan fog hirdetetni az evangélium. Úgy fog hirdetetni az evangélium, ahogy addig még soha nem volt hirdetve, és három dolgot is említ. Ebben az egyetlen egy rövid versben, ennek a bizonyítására, hogy az evangélium egyedülállóan hirdettetik, három dolgot említ meg. Mi ez a három dolog? Nézzük csak meg. És Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik. Ez az evangéliuma hirdettetik. Mi ez az? Ez az evangélium. Nem egy hamis evangélium. Pár korábban is voltak hamis evangéliumok. Azért kellett Pálnak is a saját kezével aláírnia az ő leveleit, mert hamisították. Tanítványok kérdésére Jézus nem a jelekkel kezdi a választ, hanem azzal, hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert a hitetés az egy nagyon-nagyon komoly veszély. Nagyon sokan próbálnak elhitetni bennünket. Amiről az előbb beszéltem, a lélek gyümölcs, illetve a lélek ajándékai is, egy ilyen téma is. Nagyon sokan, ami időnkben is, próbálnak elhitetni ezzel bennünket. És nagyon sokan, akik ezt nem látják világosan, a hitetés áldozatává esnek. Miért? Például tételezzük fel, van egy részeg ember. Van egy olyan ember, nekem is van ilyen ismerősöm, aki ütötte-verte a családját, feleségét, gyermekeit, és fogta, egyik nap ment, sétált az utcán, és meglátott egy nagy plakátot. Meglátott egy plakátot, hogy egy evangelizációs sorozatról, nem tudom már pontosan mi volt a címe ennek a sorozatnak. És bement oda, művelődési házban volt ez a sorozat, bement oda, meghallgatta ezt az előadást, és egy olyan előadás volt, amikor a lelkész nagy hévvel beszélt, és amikor vége volt az előadás sorozatnak, kihívta az embereket, hogy akik elfogadják Jézus Krisztus, jöjjenek ide előre. És az ismerősöm is oda ment előre. És ez a lelkész fogta és rátette a kezét az ismerősöm fejére, és elkiáltotta magát, és azt mondta, hogy most kaptad a Szentléleknek az ajándékát, és ez az ismerősöm úgy érezte, úgy mondta el, hogy mintha egy villám ment volna át rajta, és akkor ennek az embernek az élete teljesen megváltozott. És nem elég csak, hogy megváltozott, amikor hazament, attól kezdve már egy normális életet élt otthon. De most felvetődik akkor a kérdés. És itt van igazából a kérdés, hogy vajon ő tényleg a Szentlélek ajándékát kapta meg? A Bibliában mindig azt találjuk. Egyetlen egy helyen nem találjuk azt, hogy a lélek ajándéka jobbá, szentebbé teszi az embert. De azt találjuk, hogy a lélek gyümölcse az, ami megváltoztatja az embert. És ha valaki megkapta a lélek gyümölcsét, utána fogja megkapni a lélek ajándékait. Ezt a kettőt nem lehet felcserélni. És itt van a hitetés is. Hogyha látunk dolgokat, nem biztos az, hogy az valóság. És ez egy nagyon-nagyon kemény mondat. Hogy nagyon sokszor, és erről beszél a Biblia, hogy az érzék szerveinknek sem hihetünk. Az utolsó időkben úgy olvassuk, hogyha lehet, mit tesz Sátán? Míg elhiteti a választottakat is. Lehet, hogy mi azt fogjuk látni, azt fogjuk érezni, tapasztalni, hogy az nagyon-nagyon igaz. Ennyire mély lesz a hitetés. És ezért is olvassuk itt, hogy ez az evangélium fog hirdettetni, nem hamis evangélium fog hirdettetni. Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik. Hitelesen fog hirdettetni ez az evangélium. Éppen azért, mert ez a hitetés egy nagyon-nagyon komoly veszély, egyre komolyabb, ahogy közeledünk Jézus eljöveteléhez. Aztán mit mond még itt ennek bizonyítékaként, hogy egyedülállóan hirdettetik az evangélium? Hogy minden néphez elhat. Úgy olvastam, hogy hirdettetik majd az egész világon. És a harmadik dolog, hogy meggyőző erővel fog hangzani. Úgy olvastuk, hogy bizonyságul fog hangzani minden népnek. És akkor jő el a vég. Bizonyságul hangzik minden népnek. Ugyanúgy fog hangzani, ahogyan Jézus is prédikált. Hogyan prédikált Jézus? Miben volt Jézusnak a tanítása más, mint a többi rabbinak a tanítása? Amikor a farizeusok küldtek kémeket, hogy buktassák le Jézust, hogy árulják el Jézust, tudunk arról, hogy ezek a kémek visszamentek a farizeusokhoz, és azt mondták, hogy ez a Jézus másképp beszél, mint a többi rabbi. Hatalma van ennek a Jézusnak a szavában. Egyszerűen nem tudtak Jézus Krisztusra rosszat mondani. Nem úgy beszél, mint más. Erővel és hatalommal beszél ez a Jézus. Ezt mondja el itt a 14. vers. De én ezen a délelőttön, a 15. verstől szeretném a hangsúlyt tenni. Mikor azért látjátok? Azt mondja itt a 16. versben, hogy akkor, amikor tesztek, sietve tegyétek. Sietve. Nincs idő, hogy visszamenjetek a házba. A kérdés az, hogy vajon komolyan vesszük-e Jézus Krisztusnak a szavát, amikor, akkor mire gondolt, amikor azt mondja, hogy ezek után, hogy látjátok, amikor a pusztító utálatosság. Mire gondolt vajon Jézus? Mit jelent ez a szó összetétel, hogy a pusztító utálatosság? Miről beszél itt Jézus? Miért nem beszél egyértelműbben Jézus? Tudjuk azt, hogy itt egy proféciáról van szó. Nem egy olyan proféciáról van szó, amit ihletésre elmondtak Istennek a szent emberei, hanem itt Jézus Krisztus saját maga mondja el ezt a proféciát. Jézus mondja el. És ez a profécia egy kettős profécia. Tudjuk azt, hogy ez a templomról is szól Jézus, nem múlik el az a nemzetség, mi kőkövön nem marad. És a kérdés az, hogy hogyan pusztul ez a templom? Hogyan pusztulhat el ez a templom? A tanítványokban is ez fogalmazódott meg. Hogyan pusztulhat el ez a templom? Hogyan pusztulhat el a világ? Egy hatalmas templom volt ez. Aki ránézett arra a templomra, azt gondolta, hogy ez soha nem pusztulhat el. Hatalmas márvány oszlopokon nem lehetett átérni ezeket az oszlopokat. Állt ez a templom. Ez szinte lerombolhatatlan volt ez a templom. És ugyanezzel párhuzamosan, hogyan pusztulhat el a mi világunk is. És tudjuk azt, hogy ebben a proféciában van olyan dolog, ami csak az egyikre vonatkozik, csak a templomra vonatkozik, van, ami a földre, a világra vonatkozik, és van olyan, ami mindkettőre vonatkozik. Miért? Mert átfedés van az események között. Ahogy Jeruzsálem megkapta a lehetőséget a szabadulásra, megkapta a kegyelem idejét, de nem élt vele, ugyanúgy az utolsó időkben is ugyanez meg fog történni. Kézenfekvő, hogy hasonló jövendőlés hangozzon el, hasonló tapasztalatokkal az utolsó időkre is. A másik, az első fel a magyarázatnak, hogy amíg be nem telik ez a nemzetség, ez bekövetkezett. A templom pusztulása bekövetkezett. Úgy tudunk megérteni egy-egy bibliai szakaszt, és főleg az evangéliumoknál. Ha megnézzük, hogy más helyen más írók hogy írták le ugyanezt, és összehasonlítjuk a kettőt. Máté evangéliumának a 24. fejezetének ezt a részét Lukács is leírja. Lukács evangéliumának a 21. fejezetének a 20. 21. versében. Lukács is ugyanezt írja le, de egy kicsit másképpen. És ezért jó, és ezért szép ez a Bibliában, hogy összetudjuk hasonlítani, hogy hogyan írta le Máté, hogyan írta le Lukács, vagy később majd azt is megnézzük, hogy Márk is hogyan írta le. És ezeket összevetve mindig egy kicsit tovább tudunk lépni. Lukácsnál úgy olvassuk, mikor pedig látjátok Jeruzsálemet, hadseregek, Lukács evangélium a 21. fejezet 20. versétől, mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgetett az ő pusztulása. Akkor, akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre, és akik annak közepette, menjenek ki abból, és akik a mezőben, ne menjenek be abba. Ha mi abban az időben éltünk volna, ha jött volna a hadsereg, akkor hol kerestünk volna menedéket? Hát a városban. Egy nagyon biztonságos városban. Jeruzsálem egy erődített város volt. Régen nem azt nevezték városnak, akik elértek egy bizonyos létszámot, hanem azt nevezték városnak, akinek erődítménye volt. Ami körül volt fallal véve. És Jézus arra figyelmeztetett, hogy ne az erődítményekbe keressük a menedéket. És ha megfigyeljük, Lukács egy kicsit másképp fogalmaz, mint Máté. Lukács nem azt írja, hogy pusztító utálatosság, hanem mit ír? Hogy hadseregtől körülvéve. Már egy kicsit közelebb visz a megértéshez, hogy mi is ez a pusztító utálatosság. Melyik ez a hadsereg? Miért nem mondja ezt el Jézus? Ez is egy nagyon érdekes dolog. Ahogyan kijöttek a tanítványok a templomból, Jézus elkezdett nekik beszélni. Elkezdte tanítani őket. Elkezdte mondani ezt a példázatot nekik. Aztán az olajfák hegyén folytatták. Ott voltak a templom mellett. És a jeruzsálemi templom egybe volt építve az antiókiai erőddel. Antóniai erőddel. És a római hadsereg ott állomásozott. És ezek a rómaiak azok, akik el fogják pusztítani Krisztus után 70-ben a várost. És Jézus nem beszélhetett teljesen nyíltan, mert azzal vádolták, így is vádolták Jézust, hogy lázít a római hatalom ellen. Ha pedig ilyen dolgokat mond, nyíltan mondja, akkor még hamarabb bekövetkezett volna az ő elfogása, ami nem történhetett meg. Tehát Jézus nem beszélhetett nyíltan. Úgy fogalmazott Máté szerint, hogy ahogyan, hogy mondja, Dániel proféta megírta. Az a hatalom arra gondolt. És azoknak az embereknek, akiknek ezt mondta Jézus, nem tudom, hogy érezzük-e azt, hogy milyen közösségük volt az igében. Értették azt, hogy mire gondol Jézus. Így is mondhatnánk azt, hogy már fél szavakból is megértették egymást. Tudjátok, amiről Dániel próféta beszél. Ők értik, de a rómaiak nem értik. És ez volt az oka, hogy Jézus ilyen burkoltan fogalmazott. Nem szólhatott nyíltan. Aki olvassa, értse meg. Hogy szoktuk vajon mi a Bibliát olvasni? Josephus Flavius a Zsidó háború című könyvében, ott a 208. oldalon leírja azt, hogy a rómaiak, mikor 66-ban megostromolták a várost, akkor utána visszavonultak. Egy érdekes dolog történt, nem fejezték be a városnak az ostromát. és a vakduszgó védők fellelkesedve fogták, és a rómaiak után vonultak. Úgy gondolták, hogy meggyengült ez a hadsereg, és most mi vagyunk előnybe, és így le tudjuk őket győzni. És mi történt ekkor? A város egy különleges helyzetbe került. Nem voltak támadók, nem voltak védők, nem voltak ott, és mindenki azt tett, amit akart. És Flavius azt is feljegyzi, hogy felhasználva ezt az alkalmat, sok előkelő zsidó elmenekült a városból. Mit mondott Lukács? Hogy olvastuk? Hogy el a városból, menjetek ki. És nagyon sokan felismerték ezt a helyzetet. Nagyon sokan emlékeztek Jézus Krisztusnak erre a proféciájára, amit 30 évvel ezelőtt elmondott. És mi történt utána? És így elmentek a városból. És mi történt utána? A védők visszajöttek, a támadók is visszajöttek. Támadók körbevették ismét a várost. Eltelt 4 év, és borzalmas körülmények között végződött ez az ostrom. Először egymással számoltak le a városban lévők, aztán a rómaiak is bevonultak a városba. Az a hatalmas templom teljesen összedőlt. Hogy tudták ezt összedönteni? Erről is Josephus Flavius ír. Hogy a hatalmas márvány oszlopok köré tüzet raktak. És ez a tűz a márványt szétpattintotta. És szinte egy kőhalmaz lett ebből a hatalmas templomból. Jézusnak a proféciájának ez a része teljesedett. De tudjuk azt, hogy Jézus óvta az övéit. És ha csak ennyi igaz ebből a proféciából, már akkor is tudhatjuk, hogy Jézus jövendőlése az helytálló. De sokkal több van ebben a proféciában. Sokkal többről olvashatunk itt. A kérdés az, hogy vajon mi olvassuk-e Dániel, vagy a Máténál lévő proféciákat. Ha olvassuk, értjük-e? És most jön az igazi kérdés, hogy tudjuk-e azt, hogy vajon mi ránk nézve, akik Jézus Krisztus eljövetele előtt élünk, vajon ránk nézve mit mond ez a profécia? Mit mond Máté Evangélium a 24. fejezetében lévő profécia? Azt tudjuk, hogy a rómaiakra gondolt, Jeruzsálem pusztulására gondolt, de a mi életünkre nézve mire gondolt? Mit jelent az, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen? Sokat segít, ha Márk evangéliumát is elolvassuk. Máté 24-et elolvastuk, Lukásnál is elolvastuk. Most nézzük meg Márk evangéliumát, a 13. fejezet, 14. versét. Márk evangéliuma 13. fejezet 14. versében is ugyan erről van szó. Milyen jó összerakni ezeket a mozaikokat. És egy kép fog kialakulni előttünk. Márk evangéliuma 13. fejezet 14. verse azt mondja, mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel proféta szólott, ott állani, ahol nem kellene, akkor, akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. Mikor azért látjátok? A lényeg ugyanaz, de a lényegnek a megfogalmazása az egy kicsit más. Amikor látjátok ott állani, hogy írja, ahol nem kellene. Ahová nem való, ahol nincs helye. Bitorol valamit, így is mondhatnánk ezt. Amikor látjátok ott állni, ahol nem kellene. Itt nem egy hadseregre kell gondoljunk feltétlenül. Ha a Biblia más helyeit is figyelembe vesszük, feloldhatjuk ezt a jelképet. Jelenések könyvének a 13. fejezetét, ha elolvassuk. Egy nagyon érthető ez a fejezet, nem könnyű, de érthető ez a fejezet, érdemes elolvasni. Ebben a fejezetben két hatalmat mutat be. A végidőknek a két hatalmát mutatja be. Ez a két hatalom eddig egymás ellen, egymással harcolt. Jelenések 13-ban ez a két hatalom már szövetségben van egymással, és Isten ellen harcol. És az embereket akarják rábírni az Isten elleni lázadásra. Erről szól a Jelenések könyvének a 13. fejezete. Az egyik, az első egy régi, de egy hatalmában újjáéledő. Egyértelműen azt olvassuk, hogy ez egy vallási hatalom. Már úgy tűnik, hogy nem is létezik, hogy elpusztul. Úgy olvassuk a 13. fejezetben, Jelenések könyvében, hogy halálos sebet kapott ez a hatalom. Tehát egy újjáéledő hatalom, de visszatérő hatalom. Visszajön ez a hatalom a történelemnek a színpadára. Az is ott van, hogy imádják őt a föld lakosai, sőt ezt igényli is magának. Mit jelent ez? Hogy egy egyértelműen vallási hatalom, aki ezt kéri, hogy imádják őt, aki igényli, hogy imádják őt. A másik hatalom pedig egy új, egy erős, egy egyre erősebb hatalom, szó sincs halálos sebről, nem vallási, hanem polgári természetű hatalom, és a második az első útját egyengeti, ezt is olvassuk. És saját hatalmát arra használja fel, hogy kikényszerítse a földnek a lakosaiból, hogy engedelmeskedjenek ennek az első hatalomnak. Mi az, ami az emberek figyelmét megragadja? A jóság az nem igazán. Igen. Valahogy Jézus sem tudta igazán megragadni az embereket. Jézusnak a jósága. Az erő, a hatalom az, ami felkelti az embereknek az érdeklődését. Figyeljük csak meg. Az erős. A mögé állnak be az emberek. Az a pozíció, amit elfoglal, az imponál az embereknek. Odahat ez a hatalom, azt olvassuk, hogy aki ellenáll, az ne adhasson, ne vehessen. Ha ez is kevés, akkor végezzék ki őket. És erről szól ez a fejezet. Még nem zárult le a történelemnek ez az időszaka, ami erről szól. Volt már hasonló, de lesz is még. És ez a két hatalom arra törekszik, hogy a föld lakosait arra kényszerítse, hogy imádják az első hatalmat. Úgy imádják Istent, ahogy szerintük imádni kell. És ez annyira egybevág Pál apostolnak az utolsó időkről szóló kijelentésével, ami a Timóteushoz írt levélben azt mondja, hogy a történelem végén meg lesz a kegyességnek, szó szerint így írja, hogy meg lesz a kegyességnek a látszata az embereknél. Itt vallásosság lesz, de nem az igazi vallásosság. És úgy folytatja, hogy megtagadják annak az erejét. Lesznek az emberek magukat szeretők, ismerjük nagyon jól, pénzsóvárok, kedélyek, de még vallásoskodók lesznek az emberek. De nem megtért emberek lesznek. És ez teljesen egybevág Jelenések 13-mal. Jézus szavaival is egybevág, amikor Jézus azt mondja, hogy amikor ő eljön, vajon talál-e hitet ezen a földön? Vallásos emberek lesznek. A vallásosság ott lesz az emberek gondolatában. Szeretik azt mondani, hogy ők hisznek Jézus Krisztusban, de ez nem látszik meg az életükön. Hit nélküli vallásoskodást fog találni Jézus, azt írja a Biblia. És ez a vallásosság és az igazi evangélium, ez az evangélium, ahogy Máté 24-ben olvastuk, ez az, ami szemben áll egymással. Ezért csodálatos, ami ott a Jelenések könyve 13. fejezetében van. Mert megnyugodhatunk azért, hogy nem az ateizmus lesz a fő ellenségünk a történelem végén. Még csak nem is az iszlám lesz a fő ellenségünk a történelem végén, hanem a hamis kereszténység. Ez a két nagy tényező csap össze. A többinek a jelenléte az elhanyagolható. És ez azért sem meglepő, mert ha az ateizmus vagy az iszlám támadná a kereszténységet, azt könnyen felismernénk. Az ellen mindenki tiltakozik és tiltakozna. De a hamis kereszténység ellen nem tiltakoznak. Sátán megtéveszteni akar. Nehézzé akarja tenni a felismerést. Éppen ezért a kereszténységnek a másával fog támadni. A kereszténység másával, hogy minél nehezebben lehessen felismerni. Ez a legfőbb veszély. Miért fontos ez látni? Mert nehéz megkülönböztetni az ellenséget. Másrésztről, és ez a témánk szempontjából nagyon fontos, hogyha nagyon hasonlít a hamis és az igaz egymáshoz, akkor egy határvonalat kell felállítani, hogy ki az igaz, ki a hamis, és hogy miben ismerhetők fel. Például ott volt az ókori Rómában az igazisten imádata. Mi volt a határvonal? Hogyha valaki nem fogott egy kis tömjént, és nem dobta ezt a tömjént a császár szobra felé, akkor őt kivégezték. Ez volt a határvonal. Így tudták azt, hogy ki az igaz, ki a hamis. Mi lehet az alkalmas pont, ami határt képezhet a mi időnkben? Jeroboámról azt olvassuk, ő Izraelnek az első királya volt, hogy ő is berendezett egy hamis vallásosságot. Minden megvolt ebben a hamis vallásosságban. Megvolt a kegyhely, megvolt a pap, megvolt az ünnepnap, 7. hó 10-e helyett 8. hó 15-e. Aki nem mélyen gondolkodik Istenről, azt mondja, hogy mit számít ez az egy hónap. A lényeg a lényeg. Az a fontos, hogy legyen egy ünnepnap. A lényeg az, amit Isten mondott. Ahogy az Ószövetségben létrejött egy hamis vallásosság, ugyanúgy lesz az időknek a végén is. Meg kell tudnunk, ahogy Jézus mondta, hogy mi a hamis vallásosság ismertető jegye. Mondok egy példát, hogy mi nem lehet. Vegyük a 10 parancsolatot. Ez egy nagyon-nagyon jó példa. Nem mondhatja ezt a hamis vallásosság, hogy lehet ölni, igaz? Mert ha azt mondja, hogy lehet ölni, lehet gyilkolni, akkor hamar lebukik. Akkor ez egyértelmű. Akkor mindenki azt mondja, hogy ez hamis. Ez nem az igazán Krisztust követi. Hogy lehet paráználkodni, vagy hazudni. Marad egy olyan pont az isteni rendelkezésben, ami látszólag csak formai. Nagyon sok ember így tekint rá, aminek a tekintetében már nagyon hosszú idő óta eltérő gyakorlat gyökerezett meg a kereszténységben. Ez egy olyan pont, ami körül most napjainkban is egy mozgalom bontakozik ki. És ez a szombati nap, a nyugalomnap, a heti nyugalomnap, amit Isten 4. parancsolatban rendelt el. Nagyon sokan megkérdőjelezik ezt. Minek nyugodni? Volt egy fiatal ember, akivel beszélgettem a szombat-vasárnap kérdéséről, és ő mondta azt nekem, hogy én nem vasárnapot ünneplek, hanem én vasárnapon ünneplek. És valóban nagyon-nagyon nagy különbség ez. Ő azt mondta, hogy ő vasárnapon ünnepli Jézus Krisztusnak a feltámadását. De a Biblia azt mondja, hogy a 7. nap az Úrnak a te az Úrnak a szombatja. Sokan ünneplik az első napot azzal, hogy most Jézus azon támad fel. Hogy az első napon ünnepelnek sokan. Ezt éppen azért teszik, és ez a fiatalember is azért mondta ezt, hogy az első napon ünnepel, mert tudta azt, hogy nem védhető az, hogy az első napot ünnepli. Mert arra nem adott senki parancsot, senki nem adott erre utasítást. És valahol azt látjuk, hogy ez egy olyan pont, amiben nagyon könnyen félre lehet vezetni az embereket. Mert Jézus nem rendelte el a vasárnap ünneplését. Ez a parancsolat a törvényben Jézus tekintélyére hivatkozik. Ő, mint teremtő, tőlünk teremtményeitől elvárja az engedelmességet. És az emberek voltak azok, akik ezt megváltoztatták. Máté Evangélium a 15. fejezet 9. verse azt mondja, Jézus mondja itt ezeket a szavakat, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. A kérdés az, hogy hol tartunk most az időknek a folyásában. Olyan sokszor elmondjuk azt, hogy az utolsó időkben élünk. Máté 24-ben azt olvassuk, hallanatok kell majd háborúkról, de ez még nem a vég. Máté Evangélium a 24. fejezetének a 15. versétől. Hogyha így olvassuk Máté Evangélium a 24. fejezetét, akkor láthatjuk azt, hogy a szombat vasárnap kérdéséről szól. De ezt nagyon sokszor éppen, hogy nem veszik észre az emberek. Figyeljünk oda erre. Máté Evangélium a 24. fejezete a szombat vasárnap kérdéséről szól. Ez az a nap, amit megpróbálnak a vasárnap a törvény erejével kikényszeríteni. Jelenések 13-ban azt olvassuk, hogy megcsinálják a fenevad képét. Mit jelent ez? Leklónozzák. Több példányban megcsinálják. Akkor mondhatjuk azt, hogy az egyházi és a világi hatalom egyesül, ha két feltétel teljesedik. Hogyha az egyház ráveszi az államot, hogy finanszírozza és tartsa fent őt. Hogyha az egyházi törvényeket polgári szintre próbálják emelni. És úgy látjuk, hogy ezek teljesednek. Jelenések 13-ban mi a két szövetségre lévő hatalom? Az egyik a régi hatalom, a középkori egyház, amit Vatikán személyesít meg, és a másik pedig az Egyesült Államok. Ez az a két hatalom, amire oda kell figyelni az utolsó időkben. Látni kell, hogy hol járunk az időkben. Hogyan teljesednek ezek a proféciák. Mert azt mondja az ige, hogy akkor jő el a vég, amikor látjuk, hogy a pusztító utálatosság birtokolja azt a helyet, ami nem jár neki. Akkortól nincs helye semmi hallogatásnak. Nem csak nyugtázni kell, hogy ez van és is kész, és nem sokára eljön Jézus. A megfelelő válasznak is meg kell születni. Ne menjen vissza a házba. Ne ott keressünk biztonságot, ahol nem találjuk meg. Mit jelent ez a mi életünkben? Hová kell menekülni? Egyetlen egy biztos pont van. Jézus Krisztus. Jézus Krisztushoz. Meneküljünk Istenhez. Eljön az idő, amikor fizikailag is menekülni kell. De most felül kell vizsgálni. Az-e az Isten, akinek lenni kellene az én életemben? Vajon hogyan tudom én gyógyítani ezt a kapcsolatot, az én és az Isten közötti kapcsolatomat? Hogyan tudom én erősíteni ezt a kapcsolatot? Megengedhetjük-e magunknak, hogy nem teljes a mi ima életünk? Isten, nem virtust akar látni, hanem imádkozással láthatott életet. Ilyen embereket. Ne vegyük egy kalap alá az emberiséget. Nem a konfrontálódást várja el tőlünk Isten. Máté Evangélium a 24. fejezet 33. verse azt mondja, azonképpen ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Olvassuk, lássuk, értékeljünk, és mi is vonjuk le a következtetést ezekből. Amen.
139-es ének első két versét fogjuk imádni kérdezni, és utána pedig a harmadikus megértés.
Szerető mennyei jó édesatyánk, köszönjük néked azt, hogy te szeretsz bennünket. Köszönjük néked azt, hogy mi a te gyermekeid lehetünk, és tudjuk azt, hogy te érettünk fogsz eljönni. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te megmutatod az ígében azt, hogy mi miért történik meg, és így érthetjük a körülöttünk lévő eseményeket. Urunk, ezek nem szabad, hogy elcsüggesszenek bennünket, hanem inkább arra serkentsenek, hogy még nagyobb legyen a mi hitéletünk, a mi hitünket erősítsék te benned, és tudjuk azt, hogy te értünk fogsz eljönni. Urunk, te vagy az, aki a mi életünk problémáit, a mi életünk nehézségeit a kezedben tartod. Te vagy az, aki odafigyelsz ránk, aki megoldod ezeket. Csak rád kell bízzuk, és köszönjük ezt néked. Hálásak vagyunk neked. Azért, hogy te végig fogsz vezetni bennünket a te eljöveteledig, és ott állhatunk a győztes csapatban. Urunk, köszönjük néked ezt a te kegyelmedből. Amen.
Amen. Örvend,
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Amen.